Csaba öreg barátjának temetése után az ebéden így szólt Idához. Szíves engedelmével egy kérdés, kisasszony. Tessék, Balog úr, miért nem visel ön ékszereket, mint más asszonyok? Minek az? Annak, hogy lássák. Festőnék különösen viselnek. Bocsánat, nem tudtam. Könnyű megérteni. Amelyik asszonyon nem látnak ékszert, vélik, hogy a zálogházban az ékszere. Bocsánat, nem gondoltam rá. És festőnék azért is viselnek ékszert, hogyha képkereskedő megy hozzájuk, ne a szegénységükhöz szabja az árat. Vagy nincsenek önnek ékszerei? Nincsenek. Hogyan? Hiszen az ön édesatya milliómos. Ida fölvonta a vállát. Sem ő nem gondolt rá, sem én. Még csak egy órát sem láttam önnél, női órát. Nem kellett eddig. Vennie kell. Órát, karperecet, fülbevalót, gyűrűt. A fülbevalót engedje el, kérem. Hát akkor órát, karperecet. Ida könnyű mosolygással bókolt. Rendelkezése szerint. Nem rendelkezés, csak óhajtás. Gondoltam, az ön óhajtásával találkozik, és persze a saját számlapjára. Nem gondoltam másképpen. A ruhája is. Nem fösvényön, kisasszony? Nem gondolnám, de kinek öltözzek? Csaba kisé megpillogta a kérdést, de aztán készen válaszolt. Az embertársainak, kisasszony. Ahogy én nem jelentem meg ön előtt, még csak nyakkendőtlenül se. Ahogy ön sem mutatkozott előttem soha bogjasan és papucsban és alsó szoknyában, mert idegennek érez, mint ahogy én is idegen hölgyül tisztelem. Ön tehát csak úgy tudja, mit fejtegessem, ha csak magunknak öltöznénk, kánikula idején a hölgyek még csak az ablakukon se tekinthetnének ki. Elég ebből, hiszen értem. Ez a szimpla és magaszínklott ruhája, sose cifráztam magamat. Nekem ugyan semmi beleszólásom. Most varratok egy jobbféle szatérruhát, kéksávosat. Ha más szín és más matéria jobban megelégíti önt, semmi beleszólásom, csak az ilyen szimpla ruha szegényes. És előkelő, ha jól van szabva és tiszta. S megvető, könnyű mosolygás játszott át az ajkán. Csaba a beszélgetés folyamán fél oldalt ült, rá se nézett Idára. Csak kevergette a kávéját és szivarozott. Kis idő múlván Ida szólalt meg. Nekem is volna közölni valom, Balog úr. Parancsoljon. És udvariasan fordította az arcát Idára. Az asszonyok tegnap azt beszélték itt meg, hogy vasárnap kün uzsonnáznánk a zöldben, Nymphenburgban.
Magyarok?
Csak magyarok. Kenderék is.
Hopp, el is felejtettem. Kendernét meg kell látogatnia.
Már voltam nála.
Borítékban küldte ide a házassága bizonyítványát.
Hát ő is jön.
Tehát ön is elígérkezett?
Azt mondtam, hogy ha a férjem nem dolgozik...
Jól felelt. Dolgozom.
S megint félrefordult félkönyökére. Vagy három füstöt pöffentett, aztán enyhébben folytatta.
De nem foszthatom meg önt az ilyen apró kellemességektől, tehát elmegyünk.
Ó, azért nem.
Elmegyünk. Önnek különben is hát társaságba kell járnia. Olyan társaságba, ahol legény emberek is megfordulnak.
Ida szeme megrebbent. Az apja töprengése ismétlődött a fülében. Az arcán szomorka mosolygás vonult át. Köszönöm az ön atyai széves figyelmét, felelte halkan kisé gúnyos éllel, de hiszen önnek ez éppen nem kötelessége. Eléggé vallásos vagyok arra, hogy Isten kezében érezzem a jövendőmet.
Erre már Csaba pislogott.
Megszívta a szivarját, aztán még komolyabban folytatta.
Tehát elmegyünk. Figyelmeztetem azonban, hogy a festőféle társaság túlságosan pajkos. Ha sok a hölgy, társas játékba is belevonnak bennünket.
Ida vállat vont.
Hát, belemegyünk.
Az nem olyan szimpla valami. Nem látok benne semmi nehézséget. Mi a klastromban minden vasárnap játszottunk. Sok minden kedves társas játékunk volt, még az apácák is a fiatalja velünk játszott.
Más az. Mondom, hogy a festők olyanok, mint a gödőjék, mikor kiszabadulnak a gyepre.
Nem értem, mi aggasztja önt?
Nem éppen aggasztó, csak hát ahol lányok is vannak, a legényfestők olyan zálogos dikat rendeznek, és hát a házasok se vonják ki belőle magukat. Hát mi sem, hiszen ön akkor is remekül játsza a férjet, mikor nem zálogosdiban forog. Azám, de hát úgy látom, a klastromban merőben másfélék voltak a társas játékok. A fiatalság úgy intézi a zálogok kiváltását, hogy sok minden tréfás büntetést eszelnek ki. Annál vígabb. Az én életem úgy is olyan volt a klastromban, mint az árnyékon nőtt fűszálé. Szeretem a napfényt, a vidámságot. Eleget komolykodtam mind gyermekkorom óta. Nem érti. Nem tudja. Azok igen pajkos enyelgések. A legények úgy intézik, hogy megcsókolhassák a lányokat. A lányok úgy, hogy megcsókolhassák a legényeket. Az asszonyokkal persze a férjüket csókoltatják meg. És ezt Csaba olyan hangon mondta, mintha himlőoltásról beszélne. Ida megzavarodva nézett Csabára. Hát akkor mi nem vegyülünk bele. Ha már elmegyünk, nem ronthatjuk a társaság kedvét. Úgy kell viselkednünk, mint férj és feleség. Nevetnünk is kell egymásra, és apró bizalmasságokat engednünk egymásnak és magunknak. Önnek is nehéz, nekem se könnyű.
Nem, hát akkor nem megyünk el.
Egyszer megtehetjük, hogy nem megyünk el. De a festőnék így nyáron nem ülhetnek mindig otthon. A férjek mindig kint kóborolnak, ők meg mindig a kövek között éljenek. Mikor csak jó az idő, vasárnaponként együtt van a társaság a zöldben. Elhidegülnének tőlünk, ha látnák, hogy különködünk, s éppen a magyarok, hiszen az a kis néhány négyszög méternyi gyep a hazánk nekünk, mikor együtt vagyunk, müncheni magyarok. Tehát elmegyünk, s ha kell, nem vonakodunk a társasjátéktól sem. Ha én rám osztják, hogy csókoljam meg önt, cselekesszük szimpadiasan. Vagy olyat én kép, hogy ön lehajlik, mintha leányos pajkosságból vonná el arcát, s én a levegőbe cuppantok. Ida elpirosodva nézett a tányérja mellé.
És én meg... mondta, aztán fölvetve a fejét.
Ön pedig, ha önt ítélik erre, a válkendőjét borítja a fejemre, mintha pajkosságból tenné, hogy ne lássák, és úgy hajlik egy percre az arcomhoz. Fiatal házasok vagyunk a véleményükben, megértik, hogy a világ szem előtt átaljuk. Ida elborult arccal gondolkodott.
Nem, ne menjünk el.
Rebegte aztán a fejét rázva, s fölkelt az asztaltól. De aztán mégis elmentek. Meghallották ugyanis, hogy a két leány hazautazásra készül, s éppen vasárnap indulnak. Münchenben csak a három magyar asszony marad, Ida a negyedik. Társas játékra tehát nem viszket majd senkinek se az esze. Aznap hát örömnapja volt Idának. S mintha igaz volna, hogy vannak szerencsétlen napok az esztendőben, amikor csövestől szakad a nyakunkba a bosszúság és keserűség, épp úgy vannak néha örömnapjaink is, mikor mintha angyalok hágnának egymás sarkába, hogy nekünk örömet szerezzenek. Annak a vasárnapnak a délelőttjén érkezett Idának az első levele az édesapjától. Ajánlott levél üzleti borítékban. Ó és Stern borkereskedése.
No furcsa.
Ki is az a Stern, akivel azt apja társult? S miért? És a levél különös tapintatú is, mintha kulcs volna benne, szobakulcsféle. A borítékra is rá van írva magyarul, németül, tartalma kulcs. Az öröm nem a levél érkezésével kezdődött. Közte és az apja között oly mély szakadék tátongott, hogy azt át nem hidalhatta többé ebben az életben semmi hatalom. Ida csak gyermeki kötelességből értesítette az apját rövid egysorban, hogy Münchenben laknak, s az utca nevét, házszámát. Válasz nem is várt tőle. Nem is óhajtott. Hát inkább megrettemve, a félelem és csodálkozás vegyes érzésével bontotta föl a levelet. Micsoda kulcsot küldenek neki, s minek? A kulcs körül volt csavarva fehér papírossal, s mellette néhány sornyi írás.
Kedves leányom, jó cselédet Panni, akit meg is csókoltál búcsúzásul, ezt a gyűrűt kínálta eladásra az aranyművesnek. A rendőrségnél megvallotta, hogy a tiéd volt. A tarsókádat, pénzedet is megtalálták nála. Betettem a takarék pénztárba a nevedre. Éj boldogan, apád. A gyűrű, a szép gyémántos gyűrű a kulcsfülére volt rákötve belül. Az ő levelével Csabának a címére is érkezett levél. Vélte, hogy az apja Csabának is írt, de a címírás más kéznek az írása volt, s nem is férfi írás. Ida csak épp a rábélyegzett helynevet nézte,